Monitor délután. Magazinműsor minden hétköznap 4-től 6-ig. A stúdióban Ércfalvi András.
Folytatódik a Monitor délután itt a Trend FM-en. Két építész ül itt a stúdióban, Smiló Dávid és Molnár Szabolcs. Azt mondtátok, hogy tegeződhetünk. Köszönöm szépen. A Terebint stúdió alapítói. Január óta él a Terebint stúdió, és tulajdonképpen, ahogy olvastam, Terebint néven folytatja a Paridagma Ariadné egy része. Csak az jutott eszembe, hogy nem lehetett volna legalább egyszer egy könnyebb nevet választani a stúdiónak, vagy a cégnek, a vállalkozásnak, mert most a Terebint stúdió, hát szerintem utána kell nézni sokaknak, hogy ez micsoda, ennek mi a jelentősége, mi az üzenete, milyen fáról van szó, mert egy fáról van szó, annyit segítek a nem biológusoknak, vagy akik a Bibliát annyira nem forgatják sűrűn.
Így van.
Dávid?
Hát ugye erre az a frappáns válaszunk, hogy az építészet maga egy elég komplikált dolog, és mi ezt sosem akartuk egyébként eltitkolni, sőt egyébként inkább nyíltan kommunikálni, hogy az, aki szembesül építészettel, bárhogyan is, ügyfelünként, akármilyen területről jön, az tisztában legyen azzal, hogy egy olyan dologba megyünk most bele, aminek nagyon-nagyon sok rétege van, és mi ezt a sok réteget segítünk feltárni, meg segítünk ebben navigálni. Azt hiszem ez a legfontosabb állítás az irodával kapcsolatban. De hogy a fa történetet pontosan mi, arról Szabolcs szerintem tud egy
mesélni. Igen, és még annyit akartam hozzátenni, hogy az elején sokat vicceltünk azzal, hogy egyébként egy jó marketingfogás is egy bonyolult név. Mert sokan rákérdeznek, hogy végül is mi is, nincs is benne kapásból lesz, hogy építészet, meg az se, hogy iroda. Úgyhogy egészen sok mindennel is foglalkozunk. Stratégiákon, meg várostervezésen, meg könyvkiadáson, és konferenciaszervezésen, kiállításon keresztül, vagy ezen túl egyébként a standard, úgymond építészeti tervezéssel is. És ugye a Paradigma Ariadné után is szakaszunk, vagy fejezetünk, amit egyébként most így hívunk, mert a Paradigma Ariadnét egy ilyen lezárt egésznek tekintjük egyébként.
10 év?
10 évet csináltuk, igen, Dáviddal, Csók Attilával és jó magam, hárman, és ezután a Terebint logikája, vagy a Terebint szimbolika egyébként tényleg egy fa, de annyiban egy jó szellemi örökös a Paradigma Ariadnének, hogy tele van szimbolikával, és tele van olyan történetekkel, és olyan eseményekkel, amik szerintünk az építészethez iszonyatosan jól kapcsolódnak, és közel állnak. Nagyon leegyszerűsítve arról van szó, hogy mondjuk egy biblia történetben egy fa, de nem csak a biblia, hogy egyébként mondjuk az egész európai kultúrtörténetben voltak olyan fák, amik ilyen nevezetes események, vagy nevezetes történések helyszínei voltak, amikhez nem volt szükség épületre. Tehát mondjuk törvényhozás, ítélethozás, találkozópontok, mondjuk adott esetben most városban lehet, mondjuk ez egy óra a Moszkva téren, vagy a Nyugati téren valami aluljáró, vagy stb. Stb. Tehát ezek olyan szimbolikus helyek, amiknek nem feltétlen kell, hogy épített vonatkozásai legyenek, de mégis tele van történetekkel, narratívákkal, jelentőséggel, gazdaságilag, szociológiailag, egy csomó minden politikailag, és azt gondoljuk, hogy ez mind benne van az építészetben. Ezek olyan rétegek, amiket minket, építészeket, mint kulturális szereplőket rendkívül izgatnak és mozgatnak, de ezen túl nyilván következik az építésznek az a hardcore része, amit egyébként még mindig meg kell oldani, és szerkezeteket kell tervezni, és jó működő tereket, meg funkciókat kell köré hozni, de ne felejtjük el azt, hogy ezek mind tartozhatnak, vagy foglalkoznak ezekkel a jelentőségekkel.
De a fát azt szeretitek, mint alapanyagot is, ugye? Azt jól érzem? Egy csomó munkát megnéztem, amit fölleltem, és láttam.
Igen, nagyon sok anyagot szeretünk, tehát biztos, hogy van egy ilyen széles, de amire gondolhatsz, az abban biztos jelen van, hogy sok tanösvényt, meg sok ilyen erdei építményt.
Sándorfa, vagy jól mondok példát, az valami gyönyörű.
Így van.
Csak ez úgy beugrott nekem.
Így van, például a sándorfai tanösvényünk is, és ott nyilván egyértelműen adja magát a fa, mint alapanyag, de amire mindig ügyelünk egyébként, hogy ott is hozzuk be azért azt a gondolati hátteret, hogy akármennyire is természetben vagyunk, és fát alkalmazunk, azért próbáljuk meg valamilyen keretek között mutatni azt, hogy természeti területben, például egy tanösvény esetében, ahogyan mi azt terveztük Sándorfalván is, mindig az ember egy betolakodó. És hogyha ez így van, akkor érdemes a fával is úgy bánni, hogy ez például kifejezze. Tehát a fa egy szükségszerű anyag ahhoz, hogy ez fenntartható legyen. Például Sándorfalván nem csak maga a fa volt fenntartható a tanösvény épületei esetében, de maga az is, ahogy a fát kezeltük, meg tartósítottuk. Ott például ilyen égetett technikával lett a fa.
Képzeljétek, ezt nem mertem megkezdeni. Láttam a videót, meg a képeket, és mondom, ez annyira klassz, mert van tanösvény is, meg nézni is lehet onnan, tehát ez egy ilyen tanösvény, Sándorfa. Azt akartam, hogy az a fa, az olyan csodát, 500 méter hosszú, azt hiszem, az a palló, meg az
igen.
A, de hogy azt tudja lekezelni. Hát nyilván persze szakemberek, mert ezt le kell, mert különben hát az enyészetté lesz néhány évben. Na mindegy, ez csak egy ilyen laikus.
Van egy másik is egyébként, ami meg itt a Dunakeszin van, nagyon közel hozzánk, az meg egy kilométer kilométer hosszú, lehet több is, mint egy kilométer, az is teljesen fából van. Igen, és egyébként egy jó anyagválasztás, tehát most belementél a fából, hogyha vörös fenyőből van, és úgy vannak a csomópontjai kialakítva, hogy azok például ne rohadjanak szét. Például most tervezünk épp egy kilátót, és nagyon-nagyon elzárkoztak például a szerkezettervezők és a statikusok attól, hogy most fából tervezünk kilátókat, mert az elmúlt 10 évben épült kilátókat, ha nem tartják fent és nem kezelik, akkor például az összes fából készült, az borzasztó állapotban van, vagy le is van zárva. De egyébként, ahogy Dávid mondta, tök nincs ilyen anyagfétisünk. Inkább az a megközelítésünk szerintem, hogy betonból is iszonyatosan szívesen tervezünk, acélból is iszonyatosan szívesen tervezünk. Inkább arra van szó, hogy mi az, amit érdemes a helyén kezelni, mi az, amivel lehet egyébként kontrasztot képezni, vagy mi az, amivel egy picit akár a logikát is kicsit kihasználva vagy kijátszva érdekes dolgokat lehet vele csinálni.
Annyi mindent láttam kabinokat, láttam házakat, mert ti dolgoztok ugye önkormányzatoknak, településeknek, településfejlesztés, várostervezési projektek, de építők, felújítóknak is. Ami nagyon tetszett, azt olvastam tőletek, hogy kivitelezhető és egyedi. Nekem van benne egy kis pimasság nagyon sok tervetekben, de ez nagyon fontos, hogy ezt meg is lehet építeni, és van funkció annak a lehet, hogy nem jó szó a pimasság, de az egyedi az mindenképpen az nekem is kijön. Ezek nem kockaházak, és nem kocka gondolatok inkább.
Nem, és az a helyzet, hogy amikor ezeket nem csak egyébként laikusoktól, vagy mondjuk befektetőktől, vagy megbízottól kapjuk, hanem egyébként szakmabeliektől is néha, hogy ezt komolyan gondoljuk el, hogy mondjuk így néz ki egy ház, akkor általában mindig beleállunk, néha kicsit megmosolyognak, vagy kinevetnek, de mindig beleállunk, hogy igen, szerintük ezt tök komolyan gondoljuk, ez mind megépíthető, mindet azt gondoljuk, hogy kivitelezhető. Sőt, ez én tapasztalatom az, hogy általában azok a házak, amiknek tetszenek, vagy amiket mondjuk az építészek piedesztára emelnek, azok nem minden esetben követik azokat a logikákat, amiket egyébként így megszokunk a hétköznapokban, hanem picit challenge-edik azt, akár statikailag, akár anyaghasználatban, akár térbeli használatban. Ezzel mi nagyon szeretünk élni. Tehát a történetmeséléshez és ahhoz, hogy valami kimutasson a sokból, ahhoz szerintem ezek hozzátartoznak.
Igen, de ez a hozzáállásunk mindenképpen biztos, hogy challenge-eli gyakorlatilag a hazai kivitelező ipart, amihez szépen lassan az elmúlt években azt a szaktudást építettük fel, hogyha összeülünk egy kivitelezővel, és látszik, hogy vannak pontok, ahol ő azt érzi, hogy nincsen meg a szaktudása, és kicsit húzódik tőle. Időnként mondjuk akár intenzívebben ez ki is fejezi, hogy akkor mit rajzoltunk itt le mi építészek, akkor mi oda szívesen megyünk oda, hogy jó, akkor alvállalkozóként mi ezt megcsináljuk neked. És most kialakult egy ilyen kivitelezői láb, ami akár a tanösvény esetében, de egyébként sok.
Tehát az ne legyen akadály, hogy valaki fölteszi a kezét, mint kivitelező.
Igen, mert mi, amikor lerajzolunk valamit, akkor tudjuk, hogy hogyan csinálnánk
meg. És meg is lehet csinálni.
És meg is lehet úgy csinálni, csak nincsen benne az általános kivitelezői kultúrába, de ez mind az ügyfél is szokta szeretni, meg egyébként a kivitelezők is nagyon szeretik, hogy hú, de jó, akkor itt van valaki, akkor ezt bevállalja és megcsinálja. És akkor mi ebbe belemegyünk. Nyilván ez egy szolgáltatássá vált, amit egyszerűen föl kellett húznunk, azt éreztük az elmúlt 10 évben.
Tehát fejlesztőként nem tudunk beszállni a piacra, mert ahhoz azért hatalmas tőke kell, de így kvázi szakkivitelezőként, ami nagyon magas minőségű egyedi dolgokat tud csinálni, legyen az egyébként egy tanösvény, mert az egész második tanösvényt, ezt az 1 kilométer hosszú, azt például azt mi építettük, vagy akár belső építészetnek spéci elemei, egyedi bútorok, egyedi belső terek, azokat mind-mind most már nagyon szívesen vállaljuk, mert az elmúlt 10 év alatt összeállt egy akkora névsor, meg akkora network, amivel bátran belevágunk abba. Valamelyik részét mi is csináljunk, nekünk is vannak szerszámaink, egyikünk sem végzett asztalos, meg lakatos, meg ilyesmi, de hogy azok a finom részek, amikre nagyon nagy törődést vagy igényt.
Te minden újat megvan, azt látom, hogy jó asztalosnak már nincs meg mind a 10. Ugorjunk megint egyet, 2025 Chicagói építészeti biennálé, ugye, ha jól mondom, és ott egy ilyen vályok kemence.
Igen. Így van. A Chicagói építészeti biennáléval, csak ugye a hallgatók kedvére, gyakorlatilag a világ másik legfontosabb építészeti eseménye, az első egyébként a velencei építészeti biennálé, ami szerencsére nagyon közel van hozzánk így Európában, de a Chicago az egy ilyen távoli pont, és nekünk régóta volt gyakorlatilag szakmai célunk volt az, hogy oda kikerüljünk 10 évvel ezelőtt, és akkor ez most így a tavalyi évben össze is jött, és felkértek minket is kiállítóként az akkori kurátor, és akkor mindig, amikor kimegyünk ilyen nemzetközi eseményekre, ahova meghívnak minket, ott két dolgon gondolkodunk. Az egyik az, hogy hogyan vigyünk valami olyat, ami a régiónkhoz kötődik, nem feltétlen nemzeti, de akár nemzeti is, de inkább a kelet-európai, meg az a posztszocialista régiónak ilyen jellegzetessége. A másik meg az, hogy minél több olyan embert ismerjük ment kint, akinek aztán lehet ajánlani még hazai építészeket, mert ezt így nagyon-nagyon fontosnak tartjuk, hogy, hogy az ilyen szakmai helyeken való részvétel az mindenképpen valami fajta ilyen közös mozdulás legyen. Tehát annak az mindig nagyon rossz kommunikáció, amikor valaki kijut valahova, és akkor azt mondja, hogy na, én kijutottam.
Soha többet senki más ne
üljön. Igen, mert azt kell mondani, hogy egyébként maga Budapest érdekes, maga Magyarország érdekes. Tehát ne csak ránk figyeljetek, hanem figyeljetek arra, hogy itt nagyon-nagyon sok érdekes stúdió van rajtunk kívül, de a kemencére visszatérve egyébként, ugye, amit kivittünk, igazából ez ennek a manifestációja volt. Minket régóta érdekel a kemence, tehát tényleg a búbos kemence formai vívmányai, az alapanyaga, a vályog, ami egy nagyon fenntartható anyag. Ugye nagyon érdekes tárgyról beszélünk, ami egyszerre van bútor meg épület között, tehát ott se nem berendezési tárgy, se nem az épületnek a fala, hanem valami egészen más dolog. És akkor emiatt ez így elkezdett minket érdekelni, ez a speciális helyen lévő, vagy ilyen az építészeti gondolkodásban speciális helyen lévő forma.
Azt szerintem érdemes még megemlíteni, vagy hozzátenni, hogy ez, noha a Chicagói Biennale most egy ilyen high-end kulturális teljesítménynek tűnik, és szerintem sok építészi iroda narratívájában ez a dolog ketté válik, hogy van valamilyen kulturális teljesítményük, és van egyébként az építészet, vagy az épületek, amiket terveznek. Szerintem az esetünkben ez elképesztően összeforr, és nagyon-nagyon együtt dolgozik a kettő, és nagyon termékenyen is hat egymásra. És hogyha visszautalok a kettővel előtte lévő kérdésedre, hogy megépíthető-e valami, és hogy milyen tartalommal rendelkezik, ez szerintem iszonyatosan fontos megérteni egyébként egy megbízónak is, és egy megrendelőnek, hogy azzal, hogy ezek a tartalmak egyébként belekerülnek az ő házába, ez lehet, hogy valakinek egyébként PR értékkel bír, lehet, hogy valakinek marketing értékkel bír, hogy vannak olyan történetei és vannak olyan tartalmai az épületeiről, amit egyébként még el tud mondani, és el lehet mesélni, és lehet kampányt építeni rá, de lehet az is, hogy csak egyszerűen simán egy magánmegbízónak nagyon sokat jelent egy ilyen személyes történetében, hogy valami nagyon a helyhez kötött, valami nagyon reflexív, van olyan történet az életében, amit mi fel tudunk például használni, hogy miért költözött egy szecessziós villába valamikor, és hogy az a szecessziós villa anno egy, nem tudom, egy terménytermelő üzemnek a tulajdonosai volt, most pedig egy Ferrari autószalon tulajdonosa. Mi köti ezt a kettőt össze, ha nem csak a gazdasági dolog. Szóval, hogy ezekre mind lehet építészként egyébként reagálni, és ezekben nagyon jó történetek születnek.
Ja, a történet és képzelő, ezt is írjátok, és a történet szóval legalább 50-szer már, vagy 30-szer elhangzott, ennek az nagyon fontos. És gondolkoztam, amikor a Terevin stúdióval valaki ismerkedik, és az Ariadnét, azt nem, a Paradigma Ariadnét azt nem ismerte.
Igen.
Akkor nektek mi a fontos, hogy a projekteket nézze meg, mert nyilván ott vannak a projektek, gyönyörű kép, minden ott van, tehát lehet látni a gyerekjátszótértől a bivaistálóig, nem tudom, még akármi. A házakig 6-4-2, hát az például egy hihetetlen érdekes az a ház is, azt is javaslom a hallgatóknak, nézzék meg. Vagy pedig a szellemiségetek.
Szerintem nagyon hamar bekerülnek ezek a kérdések, és ezek nem is a szellemiséget. Ez jó kérdés. Úgy akartam megfogalmazni, hogy ezek mindig a szerves részeivé válnak a tervezési folyamatnak. Akkor is, hogyha valaki nem ezzel kezd, és nem igényli, de nagyon hamar megkapja tőlünk ezt az inputot, és én még olyan megbízónkkal nem találkoztam, aki emiatt, vagy ettől elfutott, vagy elfordult volna. Hanem egyébként szerintem mindig inkább nagyobb, sokkal nagyobb ilyen beleélés jött belőle létre, és szerintem ezek a történetek általában segítenek a meggyőzésben, és segítenek a célokat.
Igen, meg hát ez azért mindig lebomlik személyekre, tehát azt tudni kell, hogy az építészet az ebből a szempontból tök bizalmi viszony, vagy Szabolcsot, vagy engem, vagy egyéb kollégákat az irodában, Árkovics Lillát akár, bízzák meg, bíznak benne jobban. Ez látszik is az ügyfelek szemében, hogy ki az, akihez igazán beszélnek, és ki az, akire igazán hallgatnak, amiből következik az, hogy ezek ilyen nagyon-nagyon személyes viszonyok, amiket mi próbálunk mindig úgy kezelni, hogy mikor már érezzük, hogy mondjuk már túl sok, és ez nem kényelmes mondjuk az ügyfél számára, akkor már nem kezdjük fárasztani még egy története, hogy na még akkor még ezt is beletesszük, hanem inkább azt próbáljuk meg tudni, hogy az ő története micsoda, és hogy ezt mi hogyan tudjuk felerősíteni alapvetően. Ami meg egyértelmű, hogy a történet és az építészet között kapcsolat van, amit te is mondtál, az meg abból következik, hogy statikus magában nincsen tér. Ebben mindig, ha más nem történik, akkor elmegyünk az egyik sarokból a másikba, és akkor már történt benne valami. Tehát, hogy nincs olyan, hogy csak lerajzolunk, és akkor így áll magába. Alaprajzba, metszetbe, tervekbe ez így néz ki, de igazából ami történik a térben, az egy folyamatok, és hogy nekünk ezért nagyon fontos, hogy ez a sztori hogyan áll.
De csak, hogy nem üvészkedjük nagyon túl még ezt a beszélgetésnek ezt a második felét, azt nagyon fontos megjegyezni, és ezt szerintem minden előadáson elmondjuk egyébként, főleg egyébként hallgatóknak. Most például voltunk Debrecenben, ahol előadást tartottunk, és szerintem egy közönség kérdésre kellett válaszolnom, aminek az volt a lényege, hogy azt gondolom, hogy ez, amiről most beszélünk, ez nyilván ez az építészet mély kulturális része, meg mély kulturális része, rétegei. De az, hogy az épület működjön, megépíthető legyen, megfeleljen a jogszabályoknak, kivitelezhető, élhető legyen, funkcionálisan rendben legyen.
Élhető legyen,
élhető legyen, teljesítse az Excel tábláját annak a fejlesztőnek, aminek kell, az egy ilyen teljesen alap teljesítménye kell, hogy legyen az építészeknek, az építésznek. Tehát ez a baseline, amit mindig meg kell ugrani. És minden egyébként, ami e fölött van, amiről most beszélünk, az egy egyéni preferencia. Az, hogy minket ez nagyon érdekel, az, hogy mi ezt a plusz teljesítményt beletesszük, az a mi irodánk, most nem lehet, hogy más iroda is, de hogy a mi irodánk biztos, hogy a sajátja, de azt, hogy ez az alapkövetelmény be legyen, hogy a megbízó elégedett legyen azzal, amit kér,
az
igen.
Egy mondatot szóltok a fiatal hallgatókhoz, akik esetleg gondolkoznak azon, hogy építészek lesznek, akár ilyen jellegű építészeti munkát végezzenek, hogy könnyű ma egy építésznek, két fiatal szakemberről van szó itt a stúdióban, hogy könnyű ma építésznek lenni Magyarországon?
Nem, tehát egyáltalán nem könnyű szakmára készülnek, de a fiatal építész hallgatóknak, vagy azoknak, akik gondolkodnak iroda alapításon, akár azt tudom mondani, ami velünk sajnos nem esett meg, hogy írjanak ránk, és szívesen leülünk velük egy kávéra, és elmeséljük ennek minden csínyát, bínyát. Mert mi például, amikor 10 éve alapítottuk, nagyon-nagyon kerestük ezeket a tapasztalatokat, hogy akkor más irodáknak az alapítóival beszélgetni, és mondják el, hogy mi a szívás. És abba futottunk bele sokszor, hogy így van egy ilyen kicsi ilyen félelem, hogy nem mondják el, ők már tudják. És ez az, ami egy szakmának a színvonalának a halála. Tehát ez, amit mi nagyon szeretnénk másod csinálni, hogy osszuk meg azokat az információkat egymással, amivel a szakma teljes színvonalát tudjuk emelni, mert különben egy lefele tartó spirálba kerülünk bele, amiben most nem panaszkodva, de picit van a szakma azért. Tehát, hogy ez a meg lettünk dolgozva, mind a nyilván nagyon-nagyon profivá vált az ingatlanfejlesztési piac, nagyon-nagyon fejletté vált az, hogy hogyan kell megfelelni bizonyos dolgoknak, nagyon-nagyon fejletté vált a technológiai keretrendszer, aminek meg kell felelni a jogszabályi környezet, és az olyan szempontokat hoz be, ami miatt kihívásos nyilván építészet csinálni, de hát ezért látszik az, hogy szükség van egy építészre, mert ezt már egy ügyfél nyilván maga nem látja át ezt a komplexitást, tehát nagyon-nagyon bonyolult összefüggésekről beszélünk.
Mi a legnagyobb akadály annak, hogy könnyű legyen építésznek lenni?
Mi a legnagyobb akadálya? Hát mondjuk itthon szerintem elsősorban a társadalmi beágyazottsága, vagy megbecsülése, vagy igazából önmagában már csak az a tény, vagy az a probléma, hogy mit jelent egy ilyen építészeti szolgáltatás, kinek van rá szüksége, tényleg szüksége van rá, az mennyibe kerül. Tehát most, ha alapvetően csak ilyen piaci körülmények között nézzük, akkor az, hogy lehet belőle megélni. Ez egy ilyen nagyon kardinális kérdés. És hogyha ez megvan, hogy meg tudsz élni belőle, akkor utána mondjuk milyen jövőképed van, vagy milyen víziód van arra, hogy milyen irodát szeretnél létrehozni. Nemzetközi szinten, itthoni szinten, kis épületeket, nagy épületeket, egy csomó profilú iroda van, nagyon-nagyon sok. A baráti körünkben is van olyan, akik 20 fővel mennek, és van olyan, akik ketten vannak, és fűrészelnek, és saját házukat építik. Tehát a saját terveiket is meg tudják építeni, ha kell, bádogoznak, ha kell, akkor viasszal kenegetnek valamit. Szóval, hogy így, és mindegyik azt gondolom, hogy egyébként a maga nemében, vagy azonos pályán mindenki nagyon fantasztikus építész. Egyébként a fiatal építészeknek, vagy a fiataloknak, én azt szoktam még mindig mondani, hogy szerintem úgy érdemes a építészekre tekinteni, mint egy ilyen elképesztő, fontos, kulturális kulcsfigura, ami nagyon sok szinten fog tudni működni. Tehát az építészként nem csak tervező vagy, hanem aztán dolgozhatsz önkormányzatnál, dolgozhatsz a jogalkotásban, dolgozhatsz kulturális intézetben, kurátorként, kiállítást is szervezel, kutató is lehetsz.
Díszleteket
is.
Igen, és akkor ez még csak a művész rész, hogyha mérnök vagy, akkor aztán még egy csomó dolga lehet. Szóval, hogy elképesztő sokféle munkát lehet csinálni, amit mi egyébként nagyon nagy részt le is fedünk, emiatt szerintem iszonyatosan izgalmas, hogy a saját stúdiónkban is mondjuk 6-7 tevékenység is párhuzamosan zajlik, és egyik nap kiállítást szervezünk, a másik nap pedig megyünk művezetni, és akkor próbáljuk kitalálni, hogy az ajtó vasalat elfér-e a tok mellett a falban. Szóval, hogy ilyen, ezek így jó szituáció.
Igen, de aki a bonyolultságát meg akarja érteni az építészetnek, az nyugodtan gondoljon arra az élményre, amikor egyszer próbált mondjuk felújítani egy lakást, vagy egy családi házat összehozni. Tehát én minden házaspárat mindig megtapsolok.
Az egy óriás.
Így van. Tehát ha valaki nem válik el, mire egy családi ház elkészül, akkor te, hogy micsoda folyamatok zajlanak egy egyszerű családi ház építésén.
Egy utolsó dolog van, még 2 percünk, mert tényleg annyiféle dologgal foglalkoztak, és tényleg a város tervezéstől, településfejlesztéstől, a játszótérig, vagy a családi ház, oké. De pont arra gondoltam, hogy ez azért jó, ahogy ti csináljátok, mert nekem is az a jó, nem tudom hány éve csinálom ezt a újságírást, hogy minden beszélgetőtárs más szakma, más történet. Nektek meg annyira színes ez a paletta, amit láttam, és mindenféle kultúrás ág meg tevékenység benne van. hogy az olyan klassz lehet, hogy az egyik nap egy csodálatos családi házat kell tervezni, a falu központot, vagy nem tudom, utána pedig egy gyerek játszótérnek, vagy nem tudom, a lombkorona részét. Szóval ez a fajta változatosság, ez fiatalon tartja az embert valamilyen módon, nem? Tehát nyitottan tartja.
Még egyébként is fiatal.
Igen, ezt már mondtam az előbb,
Hát lelkesedést hoz mindenképpen a gyakorlásba.
Igen, rugalmasan tart, ez biztos, meg visszacsatolva szintem a legelső vagy második kérdésre, hogy ilyen kölcsönösen megtermékenyíti egymást egy ilyen dolog, hogy valamilyen ötleted születik egy játszótérnél, amit egyébként a játszótéren nem tudsz felhasználni, de amúgy lehet, hogy egy 300 lakos társasháznál meg igen, mert ott pont beakadt valami, hogy milyen érdekes lenne az, hogyha a homokozót úgy lehetne megcsinálni, hogy de a homokozót nem lehetünk megcsinálni, viszont egy háznak a garázs, még garázs szintjét meg igen, és akkor ez így oda-vissza működik bennünk szerintem.
Igen.
Jó, szóval akkor terebint, ugye? Akkor ezt tanuljuk meg.
Így van.
Keressünk utána. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok.
Köszönjük
szépen. Miló, Dávid, Molnár, Szabolcs építészek voltak a Monitor délutánban. Köszönöm.
Monitor délután. Magazinműsor a 94.2.